Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ma autós téma lesz, de ilyen régi módi autókról lesz szó, vagy veterán autókról, vagy oldtimerekről, hogy mi a különbség, azt is majd tisztáznunk kell. Vendégem a stúdióban Karner Miklós, az Autós Élet című lap főszerkesztője, illetve a Magyar Autóklub oldtimer szekciójának tagja. Jól mondtam?
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, igen, tökéletesen fogalmaztad meg.
Tehát, hogy oldtimer vagy veterán az szinonima?
Én azt gondolom, hogy igen. Talán Magyarországon ezért a veterán az jobban elterjedt, hát hiszen az egy magyar szó, de azt gondolom, hogy ha ez a téma szóba kerül, akkor az oldtimert ugyanúgy megérti mindenki, és van még egy, amihez kapcsolódik. Talán ugye részben, de a youngtimer, igen, hát végülis az OT rendszám, hogy ebből fakad, de a youngtimer is ide kívánkozik, hogy most előjöjjek vele. Ugye azok, amiket a 20 és 30 év közötti autókat szoktuk youngtimernek hívni, tehát már közel áll, a kapujában áll az oldtimeré válásnak, ezek a youngtimerek, tehát tetszik, akkor oldtimer, youngtimer, és akkor maradjunk ennél.
De YT-rendszám nincs.
Hát szerintem volt korábban, de nem a youngtimereknek, hanem a lassú járműveknek, szóval voltak különböző, de igen, itt
tényleg régen YT azok ilyen, az talán még fekete alapon fehér volt.
Nem? Hát igen, vagy talán utánfutóknak, a pótkocsiknak, mindegy is.
Mindegy, igen. De ez a nagyon régen, tehát bizony. Még a három betű, három szám előtt, amikor két betű, négy szám volt a rendszám. Igen. Jó, akkor most ezt tisztázzuk először is. Oldtimer az, ami 30 pluszos. Vagy te melyiket szereted jobban, veterán vagy oldtimer?
Mindegy, használhatjuk bármelyiket is. Az, amit most mondtál, ugye az, hogy 30 pluszos, ez az alapkritérium, hogy legalább betöltse a 30 évet. Ugye, hogy amikor egy múzeális minősítés, ha előre szaladhatok ennyire, ugye, mert ezeket az autókat, ezek részt vehetnek múzeális minősítésen, és ott feltétel az, ugye, hogy 30 éves legyen. Attól egyébként, hogy egy autó nem múzeális minősített, az, attól még nyugodtan nevezhetjük egyébként veteránnak vagy oldtimernek, csak ugye ez egy rangot jelent, és hát ahogy az előbb itt utaltál rá, hogy van ez az OT rendszám, és amelyik sikeresen veszi az akadályt, az pedig megkapja az OT rendszámot.
Értem, tehát nem minden veterán kapja meg az OT rendszámot automatikusan, mert betöltötte a 30 évet, hanem ott egy szigorú bizottság, vagy nem tudom.
Igen, ez úgy néz ki, hogy nagyon régóta megy ez a veterános díj. Egyébként pont néztem, ugye az Autoklub most 125 éves idén, és régi újságokat lapoztam, Esztervári Ervin, akit te is ismertél, szegény már nincs közöttünk, és rengeteg fotó, neki nagy szívügye volt a veteránozás Magyarországon, és már az Autoklubnak, hát azt hiszem, hogy szerintem a 80-90-es volt olyan bizottsága, amelyik végzett egy ilyen minősítést tulajdonképpen, és ha jól emlékszem, akkor súlyadó mentességet lehetett ezzel kérni az önkormányzatoknál, akkor még súlyadónak hívták, hogyha minősítették az autót. Aztán ennek vége lett ennek a rendszernek, de azért, mert hogy jött az, akkor még nem volt rendszám, de jött az OT rendszám, ez a 2000-es évek, hát olyan 2005, ha jól emlékszem, tehát most már 20 év körüli, de valószínűleg van, aki ezt jobban, pontosabban tudja nálam, de már akkor írtam ezekről újságíróként, és a lényeg az, hogy bevezették ezt az OT rendszámot, aki mindenki nagyon örült ennek, hogy hú, de jól néz ki, végre valami megkülönbözteti a járművünket a sima öreg autóknál, és autóktól, és itt hozom azt be, amikor az előbb mondtad azt, hogy akkor veterán az lehet ez vagy az, és sokan azt mondják, hogy jó, az sima, csak sima öreg autó, tehát, hogy a veterán az a veterán, vagy az az oldtimer, ami minősített, és egyébként meg egy sima öreg autó. Én nem tennék ilyen különbséget, mert nem semmi jelentősége nincs, de visszatérve erre az egész történetre, múzeális minősítés jó régóta velünk van, többször módosították a szabályozás, különböző változtatásokat léptettek életbe, és jelenleg úgy nézünk ki, hogy 2022-ben volt egy viszonylag nagy szabálymódosítás, változtatás, és ennek keretein belül az Autoklubnak egy kicsit több feladata lett, mert tulajdonképpen egy szervezetté vált, azelőtt nem nevezték így őket például, de nem csak ők vannak ebbe benne, hanem a MAVAMS, ugye a Veterános Szövetség, a KTI, hogy most éppen Közlekedés Tudományi Intézet helyett azt hiszem a logisztika szó is bekerült a nevükbe, de hát ők is ott vannak,
KTI,
mindenki így ismeri őket, illetve hát a Közlekedési Múzeum, a hatóság, ami korábban benne volt, ugye NKH, az, annak a szerepét pedig az Autoklub vette át, tehát tulajdonképpen így vannak ők benne ebbe, de effektív a minősítésben az Autoklub, a MAVAMS és a múzeum működik csak közre.
Persze magát ezt a minősítési folyamatot úgy tudom elképzelni, hogy egy rendkívül olajos műhelyben egy hosszú köpenyes emberek körbeállják az autót.
Az
és akkor azt mondják, hogy igen, tényleg?
Az a vicc, igen, hogy voltam én is ugye a saját veteránom kapcsán, meg cikk kapcsán is minősítésen, és vannak, hát ugye az autóklubos szakembereknek is ugye van köpenyük, egy klasszikus jelvényed, de a mavamszosoknak is van, és ahogy mondod, hogyha bemész, hozzánk hasonló korú vagy fiatalabb emberek köpenyben állnak, ahogy mondod, és ott vannak a szervizben.
Tula is ott lehet ilyenkor?
Természetesen ott lehet,
és akkor úgy az ember kaparja az arcát, hogy...
Alapvetően az van, hogy amikor az autót betolják, vagy begurítják, begurulnak vele a műhelybe...
Az, bocsánat!
Igen.
Az nem kritérium, hogy mondjuk a saját lábán járjon a jármű?
De alapvetően az a kívánatos, mert hogy működnie kell. Illetve vannak különböző feltétek, de az a lényeg, hogy igen, begurul az autó, akkor ugye dokument, van egy csomó dokumentum, mindenféle melléklet, nem mutatnám a hallgatókat, ezzel ki kell előre tölteni a járművel kapcsolatos dokumentumokat, és akkor elkezdődik. Ez a...
Tehát mit jelent? Tehát a jármű előélete például?
Alapvetően...
Gina Lollobrigida egyszer ebben az autóban.
Jó helyen kapizsgálsz, bár azért ennyire nem, de hogy arról van szó, hogy az egy elvárás, hogy te nem viheted úgy oda az autódat egy minősítésre, hogy semmiféle dokumentáció nincs hozzá. Tehát, hogy ugye rengeteg autótípus létezik, nekem például olyan veterányai vannak, ami Magyarországon nem nagyon volt. Tehát nem várható el egyik vizsgabiztostól sem.
Bocsánat, akkor te is megszállott vagy akkor ezek szerint?
Hát, az talán túlzás, hogy megszállottnak nem nevezni magam, inkább olyan gyűjtő vagyok, aki egy kicsit a gyerekkorából, hogy is mondjam, ami akkor nem volt, hogy ez az autó, az autó nagyon
úgy maradtál.
És akkor miután felnőttem, és lehet keresetem, akkor elkezdtem ezeket az autókat megvásárolni. Nem nagy értékű járművekről van szó, de érdekes járművekről van szó.
Miért visszatérünk a Gina Lollobrigidához, hogy most múlt hétvégén, vagy azelőtti hétvégén volt Hévízen egy nagyszabású rendezvény. És akik ezeket az autókat pátyolgatják, és ott büszkén kiállítják, most bocsássanak meg, ez a legnagyobb tisztelettel és szeretettel mondom, mindenkinek van egy kis kattanása erre a témára. Tehát az, hogy tehát amikor elkezd mesélni az autó, szerintem a feleségről nem beszél, vagy a férjéről, mert a hölgyek is vannak a gyűjtők között, ekkor egy lelkesedéssel, sőt, inkább a társa, az inkább csak, igen.
És hát, hogyha az ember belevág egy ilyen játékba, nevezzük ezt játéknak, vagy szenvedésnek, mindegy, akkor óvatatlanul közeli kapcsolatba kerülsz ezzel a járművel.
Igen.
Egyrészt valószínűleg azért fogsz nekiállni, mert valami kötődésed van, vagy az adott típushoz, vagy az öreg járművekhez úgy unblock, és akkor onnantól kezdve meg már jönnek azok a dolgok, amikor elindulsz egy felújítással, hogy megszerezni az alkatrészt, elindítani azokat a dolgokat, ami ahhoz kell, hogy ebből az autóból, mondjuk egy romhalmazból, újból négy kereken gördülő csoda gép legyen, és innentől kezdve nem meglepő az, hogyha beszélgetsz egy ilyen emberrel, akkor előjönnek azok a történetek, amik aztán soha nem érnek véget, mert ugye mindig egyik a másikba kapcsolódik.
Még itt 1000 munkaórák vannak benne, tehát ezer óra alatt az össze lehet melegedni bármilyen témával, nem? Tehát,
hiszem, igen, de természetesen olyan is van, aki fújol, aki átkozza azt a járművét, mert már elege van belőle, de azért a többség általában a szenvedélye szokta.
Jó, majd nyilván ez is téma lesz egyébként, maga a felújítás, annak a folyamata, meg milyen módszerek vannak, mert ez nyilván kell általánosítani, akár a minősítés szempontjából. De akkor térjünk vissza, bocsánat, megint csak így mondom, Gina Lollobrigidához, tehát fontos az, hogy valamilyen előélete legyen a kocsinak, és akkor ott tartottuk, hogy neked is vannak olyan autóid, amelyeket hogy Magyarországon nem is nagyon lehetett kap.
Ugye ez azért lényeges, mert ha bármelyik, ugye 15, például az autóklubnak 15 állomása van, ahol minősítéseket végez. És ugye ott dolgoznak ezek a szakemberek, autóklubos, mavamszos, múzeumos, és nekik nem írhatod elő nekik, hogy fejből tudja, vagy legyen hozzá könyve, hogy egy angol, nem tudom, Skócia szélén egy gyárban, azért mondom, hogy az egyik autó milyen, ott milyen, mik voltak 1965-ben abban az autón, szóval ez nem elvárható, és ezért azt találták ki, szerintem mondhatjuk, hogy jogosan, hogy te, hogyha ilyenre adod a fejedet, akkor gondoskodj arról, hogy legyen egy szerelési könyved, egy prospektusod, tehát bármi olyan, amivel igazolni tudsz bizonyos dolgokat, így itt főleg az szokott probléma lenni, amikor valaki beállít egy olyan autóval, amire föltett egy alufelnit, vagy berakott egy sportkormányt, vagy berakott egy fejtámlásülést, hogy vajon az lehetette, és akkor meg kell győzni adott esetben a bizottságot, akik ugye döntést hoznak erről, hogy igen, ez így volt, és hát hogyha neked van megfelelő prospektusod, dokumentációd, stb. Fotód régi kiállításról, mit tudom én, vagy a nagypapa fotója a régi autóról, ami családé volt, akkor adott esetben mondhatjuk, hogy ez egy bizonyíték, hogy igen, és akkor lehet. Itt már rögtön ugye abban az irányba tereltem a beszélgetést, hogy ugye akkor lehetséges, hogy betehetek egy korszerűbb motort, vagy bármit az autóba?
Ez egy nagyon jó kérdés, igen, mert na mindegy, akkor most nyissuk meg ezt a témát. Ez azért fontos, mert ugye azért manapság eléggé nyomorgatják az autóipart az, hogy grammonként csökkentsék a kibocsátás, és akkor itt vannak ezek, nyilván nem olyan nagy számban, mint a hétköznapi autóink, de azért mégis itt vannak, és akkor tonnál számra pöfögik be a korbot, meg a mit tudom én, micsodát a levegőbe. Tehát, hogyha mondjuk tételezzük föl, én ezt nem szeretném, mert mondjuk én környezettudatos ember vagyok, de imádom az autómat, és nem tudok nélküle élni, akkor itt mi lehet az a megoldás, ami a nagy tiszteletű bizottság előtt nem szentségtörés?
Hát röviden nincs ilyen megoldás, mert ugye az van, hogy ami szerepel mindenféle szabályzatban, leírásban, hogy annak azt az állapotot, olyan állapotú járművet tudsz bemutatni, és kaphatsz rá OT rendszámot, amelyik megfelel a gyártáskori jellemzőinek, vagy azokat tudja, amit gyártáskorban tudott. Ez azt jelenti, hogy ha te mondjuk egy korszerű motort szeretnél beletenni, egyrészt ez egy messzire vezető történet, mert Magyarországon elég nehéz motor átépítés mondjuk lepapírozni, hogy az teljesen szabályos legyen, de egy veterán esetében annyi lehetséges természetesen, hogyha mondjuk tönkrement az a motor, ami gyárilag benne volt, és nem felújítható, mert mondjuk elrepett a blokk például, vagy egyéb súlyos károsodás történt, akkor típus azonos motor természetesen betehetsz, és ez nem gátja annak, hogy nem az eredeti motor van.
Bocsánat, mondjuk benne. Egy veterán Porsche, vagy egy veterán BMW, vagy mit tudom én, most mondhatok Ferrari, és akkor vehetek egy zsírúj motort bele?
Hát nézd, olyan motort vehetsz bele, ami passzol annak az évjáratnak megfelelően. Tehát amikor például az autóklubnál ellenőrzik azt, hogy milyen, megnézik a számokat, az, hogy az a szám stimmelhet, passzolhat-e abba a járműbe, és azt találják.
Olyan motor már mondjuk nincs.
De azért általában még felelhető. Tehát, hogy még a nagyon ritka autóknál is, ami például az enyém, az egy, most már kimondom, ez egy Hillman, és ez egy kis angol autó volt, amit annó a Mininek, a mini konkurensének szántak.
Nem jött be, mert életben is
nem jött be, igen, nem jött be.
De hát, jó az autó még attól?
Béna autócska volt, de nagyobb, de tényleg sajnos a nagyon sok szóvic és egyebek köt kapcsolódnak ez a típushoz, de nem is ez a lényeg, hanem hogy...
De kis fölcsillant most a szemed, ahogy róla beszéltél.
De már is le is csillapítom magamat, nem ide való. A lényeg az, hogy nem, tehát hogy beszerezhető, egy csomó minden beszerezhető, nagyon sok egyébként, ha már angol autóknál tartunk, nagyon sok alkatrész most is rendelkezésre áll, angol, német, francia, olasz autóknál is egyrészt a különböző veterános piactereken föllelhető, azért az internet hihetetlen nagy segítség, mert mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, ha az ember akart hozzájutni valamihez, az nagy vesződtsége járhatott.
Volt egy bőrzék, meg nyilván most is
vannak. Azok voltak, természetesen most is vannak. Egyébként pont muszáj egy kicsit csapongjak, de hogyha már ez szóba került, hogy például ugye nagyon sok olasz autónak jött alkatrész Angliából, tehát vannak olyan cégek, meg egyébként másnak is, az angoloknál ez eléggé megy. És amikor kiléptek az Unióból, akkor bizony ez eléggé arculcsapás volt mindenkinek, mert hogy nagyon megdrágult, és nagyon bonyolultá vált a folyamat, hogy behoz egy alkatrészt, de csak zárójeles, ettől még az, hogy te nem tudsz arra hivatkozni, hogy na de tisztelt biztos urak, vagy tisztelt bizottság, sajnos kénytelen voltam egy 2022-es Mercedes motort beletenni ebbe a Mercedesbe, tehát ilyen lehetőség nincs. Egyébként az van több, ez egy divattá kezdett válni, és még szóba is került az, hogy elektromos átalakítással lehet-e kezdeni valamit, tehát azt mondom, hogy tiszta üzemű, de minden egyéb megmarad olyannak, amilyen volt, ez kaphat-e valamilyen módon valami spéci OT rendszámot egyszer csak majd, de ez nem ment előre egyelőre. Én azt gondolom, nem is baj, hogy ezzel most nem foglalkoztam.
Hát, de egy korabeli Hajdú mosógép motorját teszem bele, mint igen, elektromos.
Hát javaslom, hogy próbáld ezt meg, nem hiszem, hogy előre vezető ez a dolog. Szóval a lényeg az, hogy a bizottságnak tudnia kell, hogy prezentálni, hogy akkor ez az autó tényleg mit tud, merre, meddig, és azok a dokumentumok, amik leírják azt, hogy ez mondjuk mi az alvásszám, mi tulajdonos, ugye nyilatkoznod kell, hogy te vagy a tulajdonos, stb. Tehát alapvetően van egy pár olyan igazolandó, amit egyébként, ha autót veszel, akkor is ugye be kell nyújtanod a hivatalba, és akkor a minősítő szakemberek pedig szépen elkezdik megnézni az autót, hogy tényleg megfelel az elvárásoknak.
Tehát akkor meggyőzhetők.
Bizonyos mértékig ezt mondanám.
De nem olyan, most nekem érdekes, olyan katonasági hasonlatot jutott eszembe, amikor a szekrény hátlapján a redőzetet nem takarítottuk le, és akkor jött az őrmester, szóval kezdjük elől az egész körletet. Tehát nem ennyire macerás ez a bizottság.
Nem macerás, de az is igaz, hogy azért jó előre felkészülni ezekre a kérdésekre. Ugye elég kellemetlen helyzetben lavírozhatod magad, hogyha mondjuk nekiállsz az autót felújítani a te elgondolásaid alapján, elkészülsz vele, oda viszed a minősítőhelyre, és ott azt mondják, hogy de hát uram, ez a kerék, ez a gömbfej, ez a kormánymű, és sorolhatnám, ez az üléskártit.
Gömbfej szintig elmennek.
Ez egy kicsit túlzó, de még akár azt is mondhatnám, tehát hogyha mondjuk valami kisipari látszik, hogy egy ilyen hegesztett, kókányolt valamit tettek bele, mert azt mondták, hogy hát nem tudták megszerezni, szóval azért ilyen szintről beszélek, vagy egy másik üléskárpit, olyan szín például, ami nem lehetett annak az autónak a színe. Ha te ilyet csinálsz, akkor ugye eléggé kellemetlen helyzetbe hozod magad, mert azt mondják, hogy ne aggódj, uram, ez így nem felel meg az elvárásoknak. És ezeket például az Autoklub csinál egy ilyen előzetes átvizsgálás pont azért, hogy ott meg tudják mondani, hogy ezek, amiket te el akarsz kezdeni egy autón, azt ne tedd, mert ez így nem lesz jó. Vagy azt mondják, hogy nagyon
mielőtt
jó.
Mielőtt,
vagy például azt mondom, hogy veszel egy roncs, vagy éppen guruló állapotú autót, csak nem felel meg a minősítésnek, azt elviszed, és akkor azt mondhatják, hogy jó, uram, ezek megfelel, így csinálja, így ne csinálja, és találkozunk a minősítésen egy év múlva mondjuk, mert akkor kész lesz az autó. Természetesen nagyon sok, én azt is javaslom természetesen az hallgatóknak, akik ilyen problémával küzdenek, vagy ez a téma egyáltalán napirenden van náluk, hogy annyi sok fórum van. Tehát például a közösségi oldalaknak az egyik nagy előnye, hogyha valaki ezt unja és utálja, hogy miért kell fönn lenni ezeken az oldalakon, de az biztos, hogy a különböző ilyen veterános csoportok elképesztően jó, sok és jó információt adhatnak egy olyannak, aki azt mondja, hogy hogyan induljak el például, vagy itt van egy ilyen típusú autó, hogyan kezdem el a felújítást. De visszatérve arra, hogy alámásztak az autó alá, ugye sokszor felmerül kérdés, én is hallok ilyeneket, hogy alvázvédelem. Ugye, illetve hogy nézzen ki az autó ahhoz, hogy átmenjen a múzeás minősítésen, megint csak gyári állapotban legyen, tehát ne legyenek összekenve például a csavarok fekete festékkel, hanem ha az aranyszínű vagy kadmiumozott csavar volt, akkor az legyen kadmiumozott, és ez egyébként igaz a fellelt állapotú vagy szépen megőrzött autóknál is, hogy ne legyen úgy összegányolva, taknyolva, bocsánat, ezt a szót használom, hogy amilyen az nem kell, hogy legyen, mert ne fedjen el különböző ilyen festékek, ne fedjenek el olyan részeket, amit egyébként se fedtek el, de és akkor ide visszahútalva az alvázvédelemre, például az alvázvédelem az nem akadálya annak, hogy te kapjál múzeás minősítést, ez sokszor felmerül, hogy de hát így, meg úgy, meg amúgy, tessék megcsinálni szépen korhűnek tűnő anyagokkal az alvázvédelem, úgy, hogy nincs benne futómű, és akkor utána kell visszatenni a futóművet, szépen a csavarokat, mi egymást, és annak semmi akadálya nem lesz, és egyébként nagyon hasznos, mert azért egy sokat használt, rossz időben, akár télen is használt autónál az sokat véd, hogyha van egy jó alvászvédelem.
És például a fényezés, mert talán az a leginkább elhasználódó alkatrész, tehát a maga festék, az a mi a helyzet? Tehát, hogy például visszatérve megint Hévízre, a Concours d'Elegance-ra, ami ott volt, hogy ott azért biztos vagyok benne, hogy még talán megkockáztatva, hogy többség az nem eredeti fényezésű autó volt.
Valószínűleg így van, de ez azért is nehéz ügy, mert ugye onnantól kezdve, és azért Hévízen volt egy csomó 50 évnél idősebb, 60 év, nagyon régi autók is voltak, azért ott azt megőrizni, azt az egységességét, ugye ez is egy nagyon fontos a minősítésnél, hogy azért ne úgy nézzen ki, hogy ahány elem annyi szín árnyalat, tehát ilyet azért nem kéne, és onnantól kezdve, hogy ezek az autók már javítottak voltak, nehéz azt megcsinálni, hogy tényleg olyan szépen a fényezést, vannak nagyon jó fényezők, akik képesek arra, például múltkor láttam egy szép Ladát, ahol megvolt, hogy a géptető, a tető és a csomagtér az maradt eredeti szín, tehát az nem is nyúltak, nem kellett, polírozták, és úgy meg tudta oldani a fényező a többi karosszérelemet, hogy nem látszott, vagy nem volt olyan eltérés, hogy azt mondták volna a minősítésre, hogy hát nem menjen már innen. De a lényeg az, hogy egy fényezésnek két baj van a fényezéssel, az egyik, hogy nem, ez talán nem hiba, de én nem szeretem, hogy ez a túl csillogó. Tehát, hogy ugye egy 60 éves autó, az hogy nézett ki, amikor kijött a gyárból, te is láttál öreg Trabantokat, Ladákat, vagy akár Volkswageneket, azok nem csillogtak annyira, hogy mi esik hasra, a légy is hasra esik rajta, de hogy nagyon sokan ilyen fényezést csinálnak, és akkor úgy ránéz az ember, és valami nem áll össze, tehát hogy nem stimmel az összkép, mert hogy sose csillogott annyira az autó, ez meg úgy csillog, mint a fene, de Tehát, hogy itt is meg kell tennem értéket, és van, aki például nem ezekkel a legszuperebb olyan fényező anyagokkal dolgozik, mint ami a mai autók, hanem úgynevezett kétkás festékkel, ami ma ugye kerítésekre használják általában, meg mondjuk teherautó fényezése, de ezekhez a veteránokhoz valószínűleg sokkal jobban passzol, mint azok a lakkozott csili-vili festékek, amik egyébként ráadásul olyan összegbe kerülnek, tehát csak mondok neked valamit, hogy mindenképpen elvegyem a kedvét a bárkinek is, hogy veteránautót újítson fel. Egy ilyen méretű autó, mint még egy Lada, annak a fényezése, ha úgy tényleg nulláról nekiállnak, hogy megvan a lakatolás, az most ott tart, hogy 1,5 millió forint alsó hangon, de inkább 2.
Azt mondom, hogy 200 000 forint.
Nem.
Másfél millió forint.
Igen. Tehát az, hogy normálisan fényezik, és szerintem keveset
autó,
is
egy
mondtam.
Új autó, bár ugye egy nem veterán autó. Nem.
Ugye itt most arról beszélünk, hogy rengeteg olyan lépés van a fényezés előtt, ami ahhoz kell, hogy az a fényezés aztán tartós legyen. Tehát olyan aládolgozás, olyan technikákat, csiszolástól elkezdve kittet fölvinni, tehát irgalmatlan munka van vele, én ezt nem vitatom, bár azt gondolom, hogy kicsit átestünk a ló túloldalára, tehát az, hogy ilyen összegek röpködnek a levegőben egy restaurálásnál, vagy felújításnál, azt gondolom, hogy ez kicsit talán túlzó, de hát nem máshol se olcsóbb. Tehát a festék is drága, a munkaerő is drága, szóval itt a fényezése, és innentől kezdve, ami fényezésre visszatérve, aki tudja, mentsen meg minél többet az eredeti fényezésből, mert ha egy szépen kivitelezett javítást hajt végre az a szerelő, akire rábízza, akkor egyrészt olcsóbb lesz, másrészt meg talán korhűbb is marad.
Tehát egy ilyen kérdésen gondolkodtam, hogy tud-e a veteránozás nem irdatlanul drága hobbi lenni, akkor gyakorlatilag nem.
De tud. Tud, mert onnantól kezdve, hogy mondjuk onnan induljunk ki, hogy ma már egy olyan veterán, amire azt lehet mondani, hogy szép és egységes állapot, és lehet vele közlekedni, nem veszélytelen múzeás jármű, hanem, tehát nem OT-s, hanem csak megfelelnek a kritériumnak, hogy 30 évnél idősebb. Én azt gondolom, hogy 1,5 millió forintért be lehet szállni egy ilyen autóba. És akkor most beszélhetünk akár 80-as évek egy Opel Kadettről, egy kevésbé izgalmas, vagy akár egy Trabantról is, vagy egy Warburgról. Persze ott már azért pont azért, mert Magyarországon ezek a keleti autók viszonylag, a kultuszuk azért az eléggé, vagy az ázsiójuk, nem is tudom, hogy fogalmazom meg jobban, tehát eléggé magasan van, és nagy kultusztárgyak, talán így tudom inkább kifejezni, és ezért a szocialista autók nálunk lényegesen drágábbak, mint például Nyugat-Európában, a volt szocialista autók. De ahhoz, hogy beüljél és például elmenjél egy olyan veterános túrára, ami van az országban számtalan, ahhoz már egy jó 1,5 milliós autó is tudsz szerezni, azt mondod, hogy akkor te jól érzed magad. Természetesen ott már nem a csodálatos krómökhárítók, nem a nagyon különleges karburátorok világánál járunk, hanem az azok egyszerűbb, már befecskendezős autókról beszélünk, műanyag lökhárítósról, tehát tényleg itt a 80-as évek, 90-es évek környéken.
Hát igen, mert bocsánat, most...
Itt tartunk, persze.
Hát 95-ig.
95, így van.
Igen. Hát, és emlékezzünk vissza, ugye, hogy például ugye Antal József miniszterelnök talán 92-ben gurult le, vagy 91-ben gurult le a Szent Gotthárdi Opel bizony, gyár.
Így van, az Astrával.
Az Astrával, ugye? Tehát az már,
abszolút.
Az már bőven, nem? De ez nekem annyira furcsa.
De hát Renault Clio, ugye? Például, vagy Clio is, de Twingo is, tehát ugye 93, azt hiszem a 92-93 a Twingo. Szóval, hogy most már tényleg ott tartunk, és megint csak az a kérdés, hogyha te azt mondod, hogy az élményért mész, hogy fogod a családodat, a barátaidat, vagy akárkit, és elmentek egy túrára, egy találkozóra, bárhogy élvezni szeretnéd ezt, szerintem ezek megfelelnek. Uh-huh. Tehát nem kell. Az egy más kérdés, hogyha valakinek van egy fejé kitűzött cél, hogy ő már pedig egy krómlökhárítós Porsét szeretne, vagy csak egy Zsigulit, 5 millióért, mert ott tartunk, ott is, meg 3, meg 4 millióért, így van, egy szépen restaurált autóról, ha gondolkodunk, akkor ott már komolyabb összegekről van szó, és ott azért már észnél kell lenni, hogy te mire adott ki.
Mert van ilyen biznisz is, nem? Tehát, hogy te tudsz teljesen tip-top állapotú cuccot is vásárolni.
De van, aki azt csinálja, hogy ő maga felújítja, használja, aztán eladja, és jön a következő, és akkor ez egy ilyen játék.
Mint a lakásfelújításos biznisz.
Abszolút, igen. De van, aki meg nem, tehát ebben még benne van az a szempont is, hogy ő egy picit élvezni is szeretné, aztán amikor megunta, vagy jön a következő, akkor eladja, és így tovább, és akkor vannak azok természetesen, akik kifejezetten keresik a mondjuk pajtaleleteket, ugye a kifejezés ugye onnan jön, vagy inkább garázsleleteket, hogy nagyon rég letárolt, de csúnya szó ez, tehát nagyon rég leállított autók, amik egyszer csak előkerülnek, amire már azt gondoljuk, már nincs ilyen, de pedig van még mindig sok autó előkerül, és akkor kinyitják, és akkor videó is van róla, és látod, hogy a 120-as Skoda ott áll már 20 éve, és tiszta por, de akkor lemossák, és kicsinosítják, és kiderül, hogy azt a mindenit. Szóval ilyenek is vannak, és akkor ezeket is ugye el szokták adni. Meg vannak azok, akik ugye nulláról mindenféle nagyon szörnyen lepusztult, de jó nagy értékű autókat próbálnak venni. Ugye manapság egy Alfa Romeo, egy Porsche, egy Mercedes, amerikai autók, azért ott általában sok pénzről van szó, tehát ott bele lehet, hogy érdemes belevágni egy restaurálásba, és megy majdani eladásba, és hát természetesen ott is vannak olyanok, amikor nagy fejreesés van, mert hogy mégse úgy jött be a dolog, mert sokkal drágább lett a felújítás, sokkal macerásabb minden, és akkor már nem úgy jön ki a matek, ahogy azt eredetileg tervezte.
Oké, csak neked mondom, hogy van egy kedves hallgatónk, illetve már szakértőnk is volt a műsorban, aki kaminnal jár Európát, és mindig bejelentkezik, úgyhogy most gyorsan ezt felolvasom, mert szerintem a hallgatók is várják. Sziasztok, szia Laci, üdv a vendégnek, és nagyon jó a téma és a műsor is természetesen. Zinsheim környékén araszolgatok a Stauban, azaz dugóban. Szokásos útépítés, megyek Angliába, ott még nincs dögmeleg legalább. Szép napot mindenkinek, Slágeres Zoli. Zolikám, jó utat kívánunk neked, köszönjük szépen a bejelentkezést. Vendégem a stúdióban Karner Miklós, a Magyar Autóklub Oldtimer szekciójának tagja, tehát a veteránozásról beszélünk, és egyébként pedig azért is lehet, hogy beszéljen szépen és választékosan, mert az autós élet főszerkesztője. Úgyhogy folytassuk is ezt a beszélgetést. Tehát azért alapvetően mégis egy drága hobbi, de van valakinek, mondjuk 94-ben vett egy bármit, mondjuk akár egy Astrát, vagy egy Twingo-t, vagy mit tudom, egy Golfot, bármit, és azóta nála van. Gazdasági indok van arra, hogy ő OT-tassa, tehát OT-rendszámot gründoljon erre az autóra?
Nagyon sokan vannak, akik ebbe a táborba tartoznak, hogy azt mondják, hogy igen, ez milyen jó dolog, és
meg miért jó
és
dolog?
Ott vannak, akik meg azt mondják, hogy ez teljesen fölösleges. Én azt gondolom, hogy van egy olyan dolog, hogy a te autódon van egy OT rendszám, akkor az megkülönbözteti a nagy tucat autók. Tehát ha valaki elmegy egy Opel Astra mellett, amin OT van, akkor így azt mondja, hogy hát ez eredeti. Belegondolja azt, ami egyébként, ha tényleg ért hozzá, hogy úristen, ennek a csavarjai még olyanok, hogy Szent Gotthárdon becsavarták például. De
meg rá is döbben sokszor, hogy tényleg már is.
Már ez is veterán. Igen, de egyébként ez mondjuk egy nem biztos, hogy ez sokaknak fontos szempont. Az, hogy milyen kedvezmények járnak ezzel, erre már sokan azt mondják, hogy na, az már lehet, hogy megéri. Az, hogy 5 évente kell műszakiztatni ezt az autót, az már nem egy rossz dolog.
Mert csak 5 évente, mert egyébként pedig
2 évente, és azért ugye 2,5 fér bele ugye egy 5 évesbe, tehát 2,5 normál ciklus, hogy ma azt mondjuk, hogy 40-50 ezer forint egy műszaki vizsga, hát ez azért úgy nem olyan rossz dolog. Nem fizet teljesítményadót, ami szintén nem egy rossz dolog.
Tudom,
bár ez nem egy akkora
teljesítmény, összeg. Mégis egy évi 40-50 ezer forint, nem?
Hát talán kevesebb azért, de igen, tehát mondjuk van egy pár tízezer forintos tétel, igen. És akkor ugye a kedvezményes biztosítás az, ami elég sokat tud nyomni alatba, ugyanis ugye az utóbbi időben elég megdrágultak a kötelezők. És korábban voltak olyan kötelező biztosítási termékek, amik ilyen youngtimer és ahhoz hasonló korú autóknál is már elég jó kedvezményeket adtak, de ez úgy nagyjából kikopott. Vannak még ilyenek, találhat még az ember, de most sokkal inkább az van előnyben, vagy azt kedvelik a biztosítók, akinél már ott az OT rendszám. Tehát, hogy ez most, mondjuk 5-6-8-10 éve ez még nem volt akkora különbség, a nem OT és OT és, vagy youngtimer és OT és között. Most én úgy látom, úgy, ahogy így a saját ismeretség körömben is sokszor beszélgetünk erről, hogy most egy picit azért elment, kinyílt az olló, hogy így mondjam, a nem OT és az OT és biztosítási díjba, tehát ez is ugye egy plusz szempont. Illetve, vannak bizonyos, ugye a súlyadóróban, igen, például a regisztrációs adó, amikor te veszel egy autót külföldről, és akkor ugye regisztrációs adót kell fizetni, ami több százezer tétel egy öregebb autónál, is, és mondjuk, hogyha te ezt OT-rend számba szeretnéd forgalomba helyezni, akkor ezt nem kell neked kifizetni, ezt a regisztrációs adót. Mondhatjuk, hogy ez talán egy jópofa dolog, és akkor van még egy, ami a honosítást illeti, tehát ugye ez a regisztrációs adóhoz kapcsolódó dolog, ez maga az eljárás, amikor te külföldi autót behozol Magyarországra, és itt szeretnéd üzemeltetni, és például a veterán autóknál, tehát amiből majd múzás minősítés és a minősített autó lesz, ott meg lehet azt a lehetőség adott, hogy az autóklubnál ezt egy eljárásban megcsinálják. Tehát nem kell neked menni egy hivatal, még egy hivatal, harmadik, negyedik hivatal és egyéb dolgok, hanem odamész az állomásra, megcsinálják a múzeás minősítést, tehát az autó pipa megfelelt.
Biztos, ez mennyi idő ez maga ez a vizsga?
Nem olyan hosszú idő. Nagyjából úgy van, hogy egy ilyen félnapos, hogyha én előjegyzéseket nézünk, hogy hány autót jegyeznek előre egy alkalomra, egy helyszínre. Én szerintem fél napra olyan 5 autót szoktak, 5-6 autót attól.
És hogy ma én beregisztrálok, akkor 3 hónap?
Nem olyan hosszú, szerintem olyan 2 hét szokott lenni az átfutás. Ez változik az idő, tehát mondjuk március és április között kevésbé, aztán a nyári időszak, amikor legtöbben előveszik a veteránt, vagy úgy döntenek, hogy akkor elviszik minősítésre, hiszen jó idő van, nem gond, hogy nem fog esni az eső, nem fog elázni az autó, akik féltik, ugye a szempont. Aztán a szeptember, október, novemberben megint egy kicsit lecseng ez a hullám.
Ha valaki tudatos, akkor érdemes tavasszal vagy ősszel.
Én azt gondolom, hogy igen. De egyébként lehet vinni szerintem még februárban is, tehát hogy akár azt is lehet, vagy talán még talán decemberben, novemberben biztos, hogy van még időpont. Tehát a lényeg az, hogy egy OT-s autót meg tudsz például honosítás kapcsán egy körben honosítani.
Jó, de Miki, szerinted megéri? Ez megéri?
És akkor bocsánat, muszáj ezt még egyet, az amerikai autó. Ja. Tehát az, hogy te vagy nem amerikai, de olyan autó, ami nem az Európai Uniós területről, vagy a csatolt velünk szerződésben álló tagállamokból jön, ott ugye nem nagyon lehet öreg autók. A bizonyos kornál, illetve kibocsátásnál öregebb autó nem jöhet már be az országba, ellenben, hogyha múzeás minősítéses lesz, és egyébként nagyon sok amerikai autó így jött be Magyarországra, hogy nem felelt meg a normál forgalombejegyzési feltételeknek, de OT is lehetett, és így hozták be ezeket az autókat.
De bocsánat, akkor az ugye megelőlegezve jön be, nem? Tehát, hogy majd ezt OT-zni fogom.
Igen, aki, valószínűleg aki ezt komolyan gondolja, az már úgy vág ennek neki, hogy ne legyen bukta. De, hogy ne legyen, ezek nem kérjük. Igen. Tehát ez rendben, én ma, akkor visszatérve a kérdésre, de én azt gondolom, hogy nekem volt OT is autóm, szerintem ez egy tök jó dolog, egyébként most az autóim nem OT-sak, tehát ebből mindenki dönts el. Én azt gondolom, hogy ez egy helyén való, jópofa találmány, jópofa dolog, sok előnye van, és, de tartozik hozzá tartozik, ennek van költsége, tehát olyan, nem is tudom most, hogy állunk éppen, igen, 30 és 40 ezer forint között van most azt hiszem a személyautónak a múzeás minősítése.
Bocsánat, hogy megbukik, akkor megint 30-40, vagy az akkor még van benne még mondjuk próbálkozás?
Hát ez úgy van, én úgy tudom, hogy ezt úgy csinálják a minősítők, hogy azt nem csinálják meg, hogy csöndbe vannak, hunyorítanak, és amikor befizetted a pénzt, akkor jönnek erre, minek fizetted be, mert nem, ment át, nem megy át az autósoma. Próbálnak úgy hozzáállni ez a dologhoz, hogyha látják, begördülsz az udvarra, és látják, hogy ebből nem jön ki semmi jó, akkor nem fogják elkérni tőled a pénzt. De legyél felkészült.
Tehát, hogy ez... egy Rolls Royce-on a táncoló nő, ez egy Barbie
Például. Hát ez mondjuk elég érdekes lehet. Az hozzá tartozik, hogy minden...
Talán Ladából láttam valami szörnyűséget, hogy tele volt aggatva.
Sok szörnyűség van az utakon, igen.
Tehát, hogy tele volt aggatva, ilyen különböző olyan Lada, tehát az elég, mondjuk így rokokó volt az autó. És, de hát ilyen nem volt, tehát hogy az nyilván bukta.
Itt alapvetően ezt mindenkinek meg kell jegyezni, hogy az átalakítások azok nem, nekem volt egy átalakított Trabanton, vagy versenyautó, aki engem ismer, szerintem azt tudja, hogy milyen cipőbe kerültem, keveredtem, jártam ezzel versenyautóként, de egy...
Ez nem jó sztori, vagy nem tanulságos?
Hát jó sztori, tanulságos, bár azt gondolom, hogy keveseket érintő történet, de kicsit az átalakítás kapcsán talán érdemes mondani. Ez egy versenyautóvá lett átalakítva papíron is, tehát gépkönyv, mi egymás, tehát olyan volt egy igazi rally autó, de minden
úgy nézett ki,
Trabant volt, és minden úgy nézett ki, mint 1976-ban, amikor az autó így, ez ilyen autó ment. Volt egy Stiller. Igen, a Stiller Zoltán és a Karácsonyi Tamás párosa, sokszoros magyar
bajnokok voltak. Nem azon volt ilyen autóker matricák?
De ezen is volt, többek között, igen, és azok voltak, igen. És utóbb kiderült,
hogy... Neked is volt rajta autóker matricák?
Volt az is, igen, de hát ez így nézett ki akkor 76-ban, amikor ment egy bizonyos versenyen, és hát volt OT-rendszáma, ez elején ez nem okozott problémát, majd változtak a szabályok, és azzal, hogy ez egy átalakított autóvá vált, ilyen módon ez már így nem felelt meg semmilyen kritériumnak, tehát nem tudtuk, és nem is a múzeás minősítés sem, de a műszaki vizsga is problémát okozott volna már, úgyhogy szegény autó az ott a Németországban rúja az utakat egy boldog tulajdonossal. Én sokáig ezért nem voltam annyira boldog, hogy ezt így kellett csinálni, de aztán úgy voltam vele, hogy ha ezek a szabályok, akkor nem fogunk tudni változtatni rajta.
De bocsánat, akkor miért nem csináltad azt, hogy akkor köszönöm szépen, nem kell OT-rendszám, de kérem vissza a három betű, három számot.
Igen,
akkor még.
Ez akár lehetett volna megoldás, csak az időközben a versenyautókra kapcsolatos szabályok is olyan módon bonyolódtak, megváltoztak, hogy én már elment a kedvem az egésztől, és akkor azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném ezt az egészet. Ez egy olyan formában egy tanács mindenkinek, aki esetleg gondolkodik, ugye mentőautó, tűzoltóautó, ezek mind átalakított járművek. Itt sem nagyon lehet azt mondani, hogy te mondjuk egy zuk vagy zsukki, hogy mondja, ból csinálsz, amit a zöldséges használt 30 éve, kivozod a pajtából, ráteszed a két villogót, befestett pirosra, és akkor ez lesz a tűzoltóautó. Volt ilyen tűzoltóautó, de a lényeg, hogy ilyet nem nagyon tehetsz már meg, tehát valamilyen úton módon bizonyítanod kell, hogy az az autó eredetileg tűzoltóautónak készült. Mm. Nem, ugye sok autónál ez nem megoldható, hogy gyári papírokat mutass, mert nem gyártott a Mercedes, vagy a Zug, vagy bármelyik gyári tűzoltóautót. Voltak olyanok, mondjuk rendőrautónál, például az Astra, ez egy nagyon jó példa, ugye azt tudjuk, hogy Szent Gotthárdon, azok az Astra rendőrautók, amik itt szerintem néhányan még emlékszünk rá, azok tényleg úgy készültek, és most már egyébként korban ott tartunk lassan, hogy azok is, szerintem azok 98-asok voltak, de lassan közeledünk a veteránkorhoz. Az például nem akadály, hogy mind rendőrautóként OT-rendszámot kapjon, de ezek olyan dolgok, amiket nagyon körül kell járni, hogy ne menjen az ember mindenféle csapdahelyzetbe.
Hát igen, ez nem egyszerű semmiképpen. Oké, tehát akkor... Most kicsit összefoglalva, amit eddig beszéltünk, aztán megyünk tovább. Tehát ami 30 pluszos, az alkalmas arra, hogy oldtimer legyen. És akkor az ember eldönti azt, hogy szeretné, hogy hivatalosan oldtimer legyen, kapjon OT-rendszámot, annak minden jóságával együtt, tehát hogy nincs teljesítményadó, jobb biztosítás jár érte, és csak 5 évente kell vizsgáztatni. Tehát, hogy vagy... ahogy te is OT-ztatod most az autóidat, normál. Három betű, három szám, vagy két betű, négy, vagy hogy van most két betű, négy betű, három szám, vagy négy betű, három számmal járatja, annak minden költségével egyetemben. Tehát nem minden oldtimer az, ami... Tehát hogy is van, most vagy suliba volt, ugye? Tehát, hogy...
Nem minden öreg
autó. Minden OT-rendszámú autó veterán, de nem minden veterán OT-rendszámos.
Mondjuk így, igen. Egyébként egy dolgot még közbe fűznék ide, amikor mondjuk az előnyöket, hátrányokat, hogy az hozzátartozik, hogy amikor egy öreg autó, amelyik muzeális minősítésű lesz, műszaki vizsgázik, akkor neki azokat a feltételeket kell teljesítenie, amit akkor is kellett 68-ban, 72-ben, akármikor, és ezért egy szalagfékes, egy egykörös fékes autónál valószínűleg, hogyha ő egyébként normál három betű, három számos rendszámmal szeretné vizsgáztatni, akkor el tud jutni oda, hogy már szórakoznak vele. Úgy értem, a szórakoznak vele a műszaki vizsgán, hogy nem fog megfelelni az autó, mert egy kicsit félrehúz, egy kicsit ferdében, mert hogy nem tudott kihozni a négy dobfékből azokat a paramétereket, amik egyébként kellene a mai szempontokhoz, hogy megfeleljen egy fékpadon. Tehát, hogy azért ez sem egy utolsó szempont, és van még egy nagyon fontos dolog, ez pedig az, hogy összetörik az autódat. Tehát neki mennek, és neked három betű, háromszámos autód van, bár lehet bírósági ügyeket kezdeményezni, vagy hogy perelted a biztosítót, hogy már pedig ez egy, most újítottam fel 5 millióért ezt az autót, igaz, hogy nem OT, de hát attól nem egy rozsdás vaskupac, de sokszor hallani olyat, hogy a biztosítóval elkezdesz pereskedni, de az, hogy te majd 3 év múlva a pénzedhez jutsz, az nem annyira jó dolog. Aha. Egy OT-s autónál, amelyiknél van egy papírod róla, hogy már pedig ez megfelel, tehát ez
az
ilyen,
az jó mutat.
Ott egy kicsit könnyebb lesz a te helyzeted valószínűleg. Nem mondhatom én ezt ki általánosságban, hogy ez fekete-fehér, tehát ez így van, az meg nincs így, de az biztos, hogy ilyen esetek voltak, és aki OT-s autóval keveredik ilyen galibába, hogy nem ő a hibás, akkor ott azért könnyebben fog tudni a pénzéhez jutni. Tehát ezek azért nem utolsó szempontok szintén.
De az 5 évenkénti vizsga úti rendszámos autók esetén az ugyanúgy minősítő vizsga?
Nem.
Tehát ez a egyszer megkapta a minősítést, az már következő 600 évre akkor megvan. Nem.
Hanem ez úgy néz ki, hogy 5 évente oda kell járulni az autóklubhoz, hogy ott a bizottság minősítést elvégezze, és a műszaki vizsgát is elvégezze.
Tehát akkor akkor a minősítés az mind 5 évente.
Így van, és ugyanúgy azzal együtt egy külön eljárásban ugyanott egy műszaki vizsgát is kell tenni.
És az a műszaki vizsga akkor viszont most itt a sorok között azt hallottam ki, hogy az nem annyira szigorú, már amint, hogy ha fék egy kicsit olyan, hogy balra húz az autó, akkor az jó.
Nem,
mert
ezt inkább úgy mondanám, hogy tehát ilyen nem lehet, ilyen nincs, tehát, hogy neki meg kell felelni, hogy az autó ne az árokban kössön ki egy erősebb fékezésnél, ne húzzon félre. De az, hogy az adott mai fölállsz egy mai fékpadra, amit ahhoz az autóhoz terveztek, amivel mondjuk én is jövök, egy 5-10 éves autóval, az egészen más, mint hogyha te egy fakerekű 80 éves, Hévízen is volt egy pár ilyen autó, azzal fölállsz, akkor ott bizony nem fog úgy megfelelni, vagy például egy lengéscsapító mérés, amelyiknél nekem van olyan autóm, aminél tudjuk, hogy a lengéscsapítókat nem fog tudni, ha csak be nem teszek egy 20 kilós, vagy két 20 kilós zsákot előre, ez egy farmotoros autó, nem fogja tudni úgy megmérni a vadonatú lengéscsapítót, hogy jó értéket mutass. Igen. Erről beszélek, tehát, hogy alapvetően az autó
jó, azoknak... Jó, bocsánat, nagyobb a tolerancia akkor mondjuk.
Igen, talán
nézze, jobb fog... Műszaki, igen, talán így, vizsga műszaki igen, részén.
Ezt talán így fogalmaznám meg, hogy ne legyen ebből félreértés, tehát ha az autó nem felel meg a közúti közlekedésnek, akkor az veteránként van olyan, nem tud igen. megfelelni, tehát azért nem arról van szó, hogy innentől kezdve bármit lehet, de például olyan is van, hogy sárga index, vagy sárga féklámpa trabantoknál, legegyszerűbb példa, 60-as években volt, nem azért, hanem az sárga, tehát sárga volt az irányjelző, és meg a lámpája is. Amerikai autóknál ugye piros irányjelző. Az, hogy te normál rendszámú amerikai autót ma piros irányjelzővel látsz, ez nem nagyon van. Viszont, ha te OT-s autód van, akkor nem is alakíthatod át, ha csak nem volt mondjuk európai búra hozzá, tehát hogy egyébként nem létezett, ha létezett hozzá olyan, ami megfelel, mert Európában nem forgalmazták akkor, és gyártottak az olyan búrát, ez egy más kérdés, de alapvetően a régi amerikai autóknál azért a piros irányjelző volt a totál jellemző, és innentől kezdve az meg ott van, hogy nem OT-sként az macera, OT-sként viszont azzal nem lesz probléma.
Csószor ugye az a lámpa villogott indexként, ami a féklámpa
volt. Persze, volt, abszolút ilyen is volt, és ha most megnézed, egy kicsit átevezve mai dolgokra, hogy a mai, ugye, amikor ledes menetfény van, akkor sokszor csinálja azt az első, hogy ugye kialújtszik a menetfény, és átvált villogó sárgává, tehát visszajugattunk ide, hogy majdnem ugyanaz a történet.
Igen, igen. Milyen iskolái vannak tehát a felújításnak? Tehát akkor egyszer van ez a muzeális felújítás, amikor törekszünk az eredeti állapotra, illetve hát, ha jól törekszünk, akkor OT rendszáma a jutalma. De azért el tudok kézzel, vannak egyéb iskolák is, tehát hogy akkor, ami, és az szentségtörése, hogy azért egy Android autó alkalmazás azért jó lenne ott.
Mondok egy példát. Nekem van egy Opel Corzám is, egy A Corza, hogy ez 89-ben született ez az autó, az enyém, és én nagyon szerettem volna gyerekkoromban, hogy legyen Blau.rádiónk, az talán nem reklám, mert nem nagyon létezik már ugye Blau.rádió, és a lényeg, hogy nem volt, mert akkor nagyon drága volt, tehát nem tudtuk megfizetni egyik autónkban se, és van egy ismerősöm, aki azt csinálja, hogy kívülről ugyanúgy néz ki, mint az akkor, nagyon szépen meg van tisztítva, tökéletesen működik, de bele van építve egy Bluetooth modul, ezért én a telefonomat rá tudom csatlakoztatni, zenét tudok hallgatni, tehát nem kazettát vagy rádiót hallgatok, hanem olyan is létezik, ami föl is, tehát ami telefon.
De kívülről úgy néz ki, mint egy.
Semmit sem látsz, tehát minden ugyanaz, nincsen kis csatlakozó, nincsen, semmi, csak belülről van.
És nem szégyellem magad közben?
Hát nagyon nem szégyellem. A lényeg az, hogy tehát ezek olyan dolgok, hogy például, ha azt mondom, hogy nem szempont az, hogy OT-s legyen az autó, de én jól érezzem benne magam. Mégiscsak ez a lenne a legfontosabb szerintem. Tehát innentől kezdve az, hogy például megint akkor kicsit saját példa, hogy egy 80-as évekbeli autóba te beleteszel egy olyan ülésszettet, ami nem az alapkivitelülése a te alapkivitelű autódba, hanem egy GSI vagy GTI ülésszettet beleteszel, de mondjuk nem is üt el, mert a színe ugyanaz, mint a gyári. Igen,
vagy az a kockás szövet.
Kockás szövet, így van.
Talán GTI-nek volt ilyen.
Hát az Opelnél is a kockás szövet, de Volkswagennél is volt, így van, ezeknél meg volt.
Vagy az GTI volt.
Igen, az GTI volt. Tehát, hogy ezek abszolút, én ezzel abszolút ezt képviselem, hogy szerintem érez magad jól az autódban, a csicsa az már megint egy olyan kérdés, hogy valakinek az nagyon tetszik, hogyha felrak rá egy olyan krómcsikot, ami egyébként ott sose volt, de neki ez valamiért tetszik. Vagy ugye vannak ezek a, föltesszük a, voltak ugye ezek a belátásgátlók, most csak így mondom, a különböző rolók, amik ugye kívül, belül mindenféle elnevezéssel, nem is jut most nagyon eszembe, de volt egy pár ilyen vicces elnevezés ezekre. Vagy éppen föltesz egy olyan kormányt, ami szőrös húzatot tesz rá, mert neki azt tetszik.
Kupánykipufogó.
Ugye ott itt már azért egy kicsit olyan el tudunk menni abba az irányba, már hogyha te autós vagy, és felújítást végzel, vagy átalakítást, hogy már engedélyköteles átalakítások irányába mész át, amit senkinek sem javaslok, mert most azért elég szigorúak ilyen szempontból a rendőrök. Tehát az, hogy te fölteszel egy olyan kupánykipufogót, ami baromi hangos, és kiveri az ablakot mindenütt, az nem annyira jó, de ugyanígy azért egy túlszéles kerék, egy olyan kormány, ami láthatóan egyáltalán nem passzol abba az autóba, tehát hogy megmagyarázni sem tudod egy képpel, hogy volt ilyen az erősebbik változatban, vagy fölteszel 4 darab ködlámpát, mert te azt gondolod, hogy azzal lejelsz jól, ezzel csak a saját életedet fogod megnehezíteni, nem beszélve a különböző ültetésekről, aha, szélesítésekről, tehát azért erre érdemes figyelni, ha csak nem akarod otthon nézegetni, és vagy nem tartasz, vagy elfogadod azt, hogy a kockázat benne majd leállít a rendőr, és akkor elveszi a forgalmidat, de én azt gondolom, hogy alapvetően amikor OT, tehát nem OT rendszámos, hanem csak simán egy felújításról van szó, én mindenkit arra biztatnék, hogy próbálja meg úgy összerakni ezt a dolgot, hogy ez hosszú ideig tartós legyen. Tehát az, hogy egy lakatolásba belemenni abba, hogy most akkor 2 forinttal olcsóbb túlzok egy kicsit, tehát hogy olcsóbb, de azért látszik, amikor ránézel, hogy hát ahogy azt lefényezték, ahogy azt kihúzták a gittet, az nem olyan szép, akkor utána folyton azt fogod nézni, tehát ha már elkezdett szétbontani az autót, akkor igenis érdemes úgy megcsinálni, hogyha már ezt veteránnak gondolja az ember, vagy annak, hogy ez hobbi járműve neki, hogy akkor ne ilyen fél munkát, vagy férc munkát végezzen, mert az sehogy se lesz jó.
Igen, tehát hogy akkor döntsük el, hogy mit akarunk, tehát hogyha ha belefogunk egy ilyen őrült folyamatba. Tehát például te mondjuk a Blaupunkt miatt döntöttél, úgy akar, nem is fogod leótéztetni, mert önmagában, ha minden is tip-top gyári, de bepatintasz egy ilyen Blaupunktot, akkor már...
Szerintem egyébként erre pont nem jönne rá senki, hiszen mivel nincsen semmilyen külső jel, hogy ez egyébként...
Csak ne legyen amatőr, hogy bekapcsolva vagy oda Bluetooth-t, nem a telefonon.
És... De még akkor is meg lehetne magyarázni, tehát még ez a legkevesebb.
Legább abba szóljon mindenképpen.
Igen, de mondjuk azt gondolom, hogy az, hogy valami... Tehát megint az iskolák, hogy azon valami patinás, tehát megmaradt egy pici pörsenés, de az eredeti fényezése van. És az olyan, hogy tudod, hogy ez 62-ben így nézett ki. Van egy veterános társunk, aki veterán autóval jár, Opel rekorddal, az olimpiával jár, 50-es évekbeli olimpiával, ez egy magyar autó volt, szépen mindig ki van csillog-villog, de csak úgy...
Bocsánat, ez magyar autó volt.
Magyar autó volt, egy olimpiai rekord, olimpia rekord.
De mi magyar autó, Magyarországon gyártották?
Nem, hanem hogy, bocsánat, rosszul fogalmaztam, tehát nagyon régóta Magyarországon van forgalom. Ja, magyarországi rendszáma van.
Azt mondja, hogy lemaradta valami.
Nem. És a lényeg, hogy például ő nagyon szereti ezeket az autókat úgy abban a formában, hogy megmaradt a patinája. És egyébként ennek nagyon, például az én Trabantomba, ha beszagoltál, akkor azt érezted, amit mindenki érzett 60 éven keresztül, vagy 50 éven keresztül, amikor egy Trabant elment mellette, vagy Trabantnak kinyitott az ajtaját, az a klasszikus, nem is tudom mi ez hasonlítható szag, az megvolt. Én az
nem tudom, de mi azért így osztályszinten voltunk rácupanva a fiúk akkoriban az általános iskában, tehát mi odahajoltunk. Lehet, hogy azt látod rajtam ezt a zavarodottságot, ami lehet,
ez onnan
ez onnan eredhet esetleg, hogy ott szagolgattuk a Trabant kipufogóját.
Igen, de hogy tényleg...
Mármint menet közben, már nem úgy, tehát úgy, amikor járt a motor, úgy értem.
De egyébként, szóval, hogy ezek tudnak olyan... Szóval ezek sokaknak, én is így vagyok ezzel, ez egy plusz, amikor egy autód van, hogy most gondold el, ha kicserélsz mindent, tehát nem marad benne semmi olyan, ami eredeti. Most értem, hogy a kormány, meg egy csomó olyan dolog, ami igen, de ha egy szőnyeget újrahúzol, egy üléskárpitot újrahúzol, tehát van egy csomó minden, amit meg lehet menteni. Lehet, hogy egy kicsit több munka, de nem kell új kárpitot venni, mert kipótolod. Olyan technikák vannak ma a felújításra, például egy utastér felújítására, hogy ténylegesen meg tudsz spórolni, és nem, mondom, nem is a pénz része, hanem az érzés része, hogy azért egészen más beleülni egy 50 éves bőrülésbe, mint egy tegnap kárpitozott bőrülésbe.
Bocsánat, akkor még visszautalnék egy korábbi kérdésemre, hogy tud ez nem iszonytatóan drága lenni, akkor azt válaszolod, persze tud, de melyik része tud iszonytatóan nem drága lenni?
Hogyha úgy indulsz neki ennek az egésznek, hogy hát egyrészt jó az, hogyha van egy keret, mert ott tud elúszni egy ilyen történet, amikor ó, ez csak...
Never ending story, ugye?
Igen, de... igen. Uh-huh. Amikor ú, ez az autó csak 250 ezer forintba kerül, ú, ezt megveszem, vagy csak 500 ezer, most mindegy mondhatnék bármit. És akkor azt gondolod, hogy jó van, majd aprólékosan felújítom, vagy jó van, ezt nem is kell, ezeket a dolgokat biztos nem is kell majd megcsinálni, de szerintem aki autót már látott, és ilyen helyzetbe vele lavírozta magát, az meg fog engem erősíteni, hogy ilyenkor jönnek mindig azok, hogy úristen, de mi van a padlólemez a szőnyeg alatt, mi van a motorban, és egyebek, és akkor azt látod, hogy ha nem jól mérted fel a dolgokat, akkor nagyon-nagyon ráfázol, és nagyon sokba fog kerülni, viszont, ha tényleg jó autót találsz, nézesd át, amit az előbb is mondtam, vidd el az autóklubba, nézzék át az autót, mi a helyzet. De hogyha nem, akkor nézesd meg azzal az emberrel, aki mondjuk ilyen fórumokon rá lesz, hogy annak az autónk a szakértője, és hívd már el, hogy nézd már rá, légy szíves, hogy hogy van, simán kifogsz egy olyat, hogy nem lesz belőle pénztemető.
Uh-huh. Azért nem hozik annyira rosszul. Mennyire van, nem is a jövője, na, mennyire van egyáltalán jelene, mondjuk a 10 évvel ezelőtti időszakhoz képest. Tehát nekem, de nyilván én öreg vagyok, tehát én 50 pluszos vagyok. Nekem még nem annyira csal könnyeket a szemembe egy 95-ös Suzuki, vagy egy Opel Astra, vagy bármi. Ja, nem megyek be márkákba, jó. De nyilvánvalóan mondjuk egy 70-es években, mondjuk jó, én ezt elmondom, én az a régi Citroen DS, amiben ugye az apáca ment jobbra, az úton a Louis de Funès pedig balra, tehát ugyanabban az autó ketté szakadt. Tehát nekem az nekem, de ez csak onnan adódik, hogy én Rákoshegyen nőttem fel, a 17. kerületben, és ott a mi utcában volt egy ilyen autó. Nem az zárója bezárva. De ugye a mai fiatalok már úgy rácuppannak, mint veterán ezekre a 90-es évekbeli autókra? Az hogy tapasztalod?
Én azt gondolom, hogy azért igen, mert hogy az ő gyerekkoruk az mégiscsak a 90-es évekről szólt. Tehát neki, ahogy nekem is a 70-es, 80-as évek autói azok, amik így bekattantak, hogy nekem ezek tetszenek. Én azt gondolom, hogy igen, és még egy fontos szempont van, hogy ezek az autók autózható autók. Tehát egy 70-es évekbeli autóval maik forgalomban jönni, az már nem annyira komfortos, nem annyira kényelmes, a futóműve, az ülése, stb.
Még 90-es évekbeliben meg igen.
És egy 90-es években, amiben most a klíma is van, ami már megbízható, befecskendező, nem probléma, ott is bele lehet futni nagy mellényúlásokba, tehát problémás autókba, a szívás, de egyébként azt gondolom, hogy a fiataloknál ez megvan, azokon a túrákon, amiket mi is szervezünk például, azt látom, hogy igen, van egy csapat, akik így jönnek bele ebbe az egészbe, akik fiatalok, mai 20-asok, 30-asok, és nekik ezek a 90-es évekbeli autók, ezek tényleg olyanok.
És ilyen vélemények is elhangzott, na, mai autókból viszont bár biztos nem lesz veterán, tehát, és egyébként én ezt nem mondom, inkább mondd meg te szakemberként, hogy mondjuk egy kínai elektromos autó, aminek a középkonzoli kijelzője vertikálisból függőlegesé állítható, vagy most ugyanazt mondtam?
Nem. Fordítható, igen.
Tehát fordítható gomnyomásra, meg minden gomnyomásra, meg... Te mit gondolsz erről?
Én azt gondolnám, hogy
2055-ben ezek...
Én azt gondolom, hogy valahol a 2000-es évek elején, tehát hogyha kéne hozni egy döntést, nagyon nehéz lenne, hogy milyen döntést hoznék, ha az én kezemben lenne, hogy mikor mondjuk azt, hogy nincs tovább ótézás, akkor én azt mondanám, hogy nagyjából a 2000-es évek eleje az, ahol ezt befejezném. De hogy én hozhatnék egy ilyen döntést, vagy hogy erre mondjuk most betelefonálók hada jön majd, hogy de hát miért gondolom én ezt, hogy ne lehessen fiatalabb majd egyszer ótés, én nem tudom. Szerintem ez nem reális. Tehát az, amiket elmondasz, ha azt nézzük, hogy miért jött létre ez a veteránozás, mi ebben az érdekes, akkor az autózás szeretete, autózás szépsége, én szerintem ezek az autók már nem erről szólnak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Karner Miklóst hallották, az autós élet főszerkesztőit, illetve a Magyar Autóklub Oldtimer szekciójának tagját. Benne volt minden, nagyjából, nem?
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Úgy érzem, hogy te még a következő egy-két órát ki tudnád bérelni, minimum.
Beszélhetnénk rengeteg dologról, de azt hiszem, hogy pár dolgot azért felvillantottunk itt a hallgatóknak.
Legfeljebb majd egyszer folytatjuk. Köszönöm szépen, önöknek pedig a figyelmet, jövő héten folytatjuk, addig is vigyázzanak magukra. Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra!
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig. Autótól a zebráig. Hey,